Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit. Ma azt hiszem, hogy sok minden más mellett az asszimilációról beszélünk. Arról, hogy azok, akik Magyarországon voltak nem magyarként, hogy tudtak mégis a magyar célok mellé állni, a magyar nemzet mellé állni, átérezni a magyar történelem 1000 évét, vagy ennél hosszabb időszakát. Próbáljuk most elemezni egy kicsit Révai Mór Jánosné történetét megmutatva önöknek, dr. Nagy Gyöngyi történésszel, a Szőnyi Benyámi Református Általános Iskola a magyar és történelem tanárával, akit szeretettel köszöntök a stúdióban.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Rosszul fogalmaztam, vagy jól fogalmaztam az asszimilációval?
Révai Mór Jánosné személyében pont erre látunk példát. Ő a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének a tagja volt, és zsidó származásúként évek óta kikeresztelkedett családtagja volt már. Az a napló, amit 2020-ban újra kiadtak, ez 80 év után történt meg. Ő a naplóját 1918-19-ben írta meg, és aztán 1936-ban adták a nyilvánosság elé, elég sok idő eltelt, és akkor most 2020-ban újra kiadták ezt a naplót, tehát most már mindenki elolvashatja, nem csak online formába. És ő azért nagyon fontos, mert a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének tagja volt, és a naplójában a MANSZ egyik hiteles forrásának tekinthető. Ugyan nagyon keveset ír a MANSZ-ról a naplójában, mégis olyan fontos momentumot említ, ami az alapítás történetnek a megírásához nagyon szükséges volt. Tehát Révai Mór Jánosné, egyébként Györgyei Iréna leánykori neve, és az ő apja Taffler Antal volt, aki 1881-ben magyarosította a nevét Györgyeire, 1871-ben született Budapesten, tanulmányai befejezése után elkezdett írni. Az irodalomban Andor Mária álnéven ismerjük az ő nevét. Ezen az álnéven több kisebb írást adott közre, de a legfontosabb az, hogy 1918-ban megjelent az első írása nyomtatásban. Ugye ő a Révai Mór Jánosnak volt a felesége, aki a nagy könyvkiadó volt. Mindenki által ismerte az ő neve is.
És a Révai Lexikon szerkesztője, nem?
Így van, Révai Lexikon szerkesztője, Jókai összesnek a kiadója, tehát egy nagypolgári zsidó budapesti családról van szó. Révai Mór Jánosné 1918. novemberében, decemberében, amikor a MANSZ is megalakul, kezd formálódni, akkor erről ő értesül, és a naplójában fontosnak tartja azt, hogy leírja, hogy ezeken a rendezvényeken, összejöveteleken ő ott volt, és ő teljesen egyetért azzal, hogy egy ilyen irányt kell most venni a Magyarországnak. Ő a Károlyi féle forradalmat fölöslegesnek tartja, a proletár diktatúráról meg hasonlóan vélekedik, mint Tolmai Cecilia Bújdosó könyvében. Azt mondta Révai Mór Jánosné, ha most hallgatunk, ezzel azt a látszatot keltjük, mintha beleegyeznénk mindabba, ami az országban az intéző körök révén történik. Így kezdte a naplóját, nagyon sok témában hasonlóképpen fogalmazott, mint Tolmai Cecilia Bújdosó könyvben. Például a Magyar Honvédség feloszlatását ő is süllyedésként értékelte, Tisza István meggyilkolása okán pedig Károlyék forradalmáról az volt a véleménye, hogy nem lehet áldás egy olyan alakulaton, amelynek a létrejötte ilyen szörnyű gaztettel kezdődik. Károlyi Mihályt pedig, ahogy Tolmai Cecil és később mások is, teljesen alkalmatlannak tartotta az ország vezetésére, a közeledő bolsevizmus pedig a süllyedés utolsó stációjához hasonlította. Ahogyan Tolmai Cecil, Révai Mór Jánosné is a naplójában patkányok forradalmáról, patkányseregről beszél akkor, amikor a kommunista népbiztosokat sorra veszi már 19. március 21-e után. Tehát ez a napló, azt mondhatom, hogy Tolmai Cecil Bújdosó könyve mellé állítható. Egyébként a Napkeletben jelent meg róla 1938-ban egy recenzió, és a recenzens ugyanezt emelte ki, hogy végre van egy másik bátor asszony Tolmai Cecilen kívül, aki lemerte írni és közzé merte tenni azt, amit ő átélt. Ugyanazokat a szófordulatokat használta, és ugyanazokat a eseményeket, még a napló részeinek is ugyanaz a címe. Két részből áll a naplója, az első rész a Károlyi féle forradalom címet kapta, a második rész pedig a proletár diktatúra címet. Tolmai Cecilnek is, ha megnézzük a Bújdosó könyvét, ugyanezek a fejezet címek. Az ő Bújdosó könyvét nagyon sokan károztatják, azért, mert elhangzik benne több antiszemita kijelentés, vagy azért, mert erősebben fogalmaz akár Károlyiékkal, akár a Tanácsköztársaság vezetőivel kapcsolatban. De arról soha senki nem beszél, hogy Révai Mór Jánosné ugyanezt tette. Csak Révai Mór Jánosnét nem ismerték akkor sem, meg most sem ismerik ma. Én azért nagyon bízom abban, hogy ez a könyv, ami most itt 2020-ban újra kiadásra került, kicsit segíteni fog abban, hogy ne csak mindig Tolmai Cecilt vegyük elő, és ne kárhoztassuk azért, amit egyébként mások is ugyanúgy gondoltak.
Réva Imor Jánosné 1871-ben született,
igen.
Ugye? Meddig élt?
1959-ben halt meg, Réva Imor János volt a férje, aki 1926-ban halt meg, és hát a férje halála után nem nagyon tudunk az ő életéről, nem igazán lehet fölelni forrásokat. Az utolsó évei viszont a kommunisták már a 45 utáni időszakban megkeserítették, mert nagyon sok könyvük volt, és volt egy olyan rendelet 45 után, hogy mindenképpen a fasiszta könyveket, azokat ki kellene szelektálni a könyvtárakból. Meg is hurcolták a fasiszta könyvek miatt Révainét, méghozzá 1949-ben egy kutatást tartottak nála, aztán ebből egy rendőrségi tárgyalás is lett, és Révainét tulajdonképpen kihágás miatt elítélték. A vád az volt, hogy a lakásán fasiszta sajtótermékeket tartott, tehát nem szolgáltatta be ezeket, és hát azzal védekezett, hogy ugye a férje után hátramaradt 10 000 kötetből ő egyedül nem tudta kiválogatni a fasiszta jellegű könyveket, de hát a bíróság ezt elutasította, és pénzbírságra is ítélték, de egyébként ezen a listán, ami a fasiszta könyvek listáját jelenti, maga Révainének a naplója is rajta volt. Ugyanúgy, ahogy Tormai Cecilnek a Bújdosó könyve is rajta volt. Ugye az élet nagyon furcsa dolgokat produkál, az ő naplóját együtt kell olvasni Tormai Cecil Bújdosó könyvével.
Mi az, ami sugárzik ebből a naplóból? Ön magyar tanár és történelem tanár. Hát ez így együtt elég jó ehhez a naplóhoz, azt hiszem.
1918-ban megjelent egy másik műve, az a címe, hogy Bébike memoáriai, egy kiskutya önéletrajza. Réva Imor Jánosnak volt egy kiskutyája, akivel járta a pesti utcákat, és ennek a kiskutyának a szájába adta az ő gondolatait, a saját gondolatait és a kritikáit, mármint a rendszerrel kapcsolatban, mert ez is 1918-ban jelent meg, tehát ott a háború alatti időszakról nagyon sokat beszél ebben a kis könyvben. Erről egyébként kritikát is írta a Magyarország című folyóirat. Ebben eléggé érdekesen fogalmazta meg, hogy Bébike ennek a könyvnek a főszereplője tulajdonképpen egy kiskutya, amelyhez hasonlót oly sokat lehet mostanában látni a pesti hölgyek karján. Bébike azonban nem mogorva és unott, kellemetlen jószág, mint a halál a becézett luxuskutyák legnagyobb része, hanem finom megfigyelő, kedves és szellemes jószág. Az emberek között való forgásában, úrnőjével való vándorlásaiban megfigyeli az emberek fonákságait, foglalkozik az ország, de még az egész világháború eseményeivel is. Zárójelben csak az a hibája, hogy a politikában is állást foglal, mégpedig mint jól dresszírozott Tisza huszár. Zárójel bezárva. Tehát ez a memoár, ez a Bébike memoárjai már megadta az alaphangot ahhoz, hogy Réva Imor Jánosné megírhassa ezt a naplót, és hát nyilván itt egy erkölcsi indítatás volt abban, hogy ő leült 1918. november első napjaiban, és akkor neki kezdett, és amit átélt, és nagyon sok mindent átélt, azt leírta. Azt mondhatom, hogy ezt tulajdonképpen mindenki leírhatta volna. Vagy a legtöbben leírhatták volna. De ennek ellenére alig tudunk olyan naplókról, visszaemlékezésekről, amelyek ebben a vészterhes időszakban keletkeztek. Természetesen nagyon művelt asszonynak a képek bontakozik ki a naplót olvasva, aki nem csak hogy művelt volt, hanem tájékozott volt, és gondolkodó ember volt, aki, hogyha el akartak valamit venni tőlük a családjától, akkor nem hagyta, mert tudta, hogy ehhez nekik joguk van, hogy megtartsák. Nagyon-nagyon sok mindenről ír, nyilván a férje kapcsán hatalmas Gellért-hegyi villájuk volt, és ezt például annak a Lukács Györgynek utalták ki, aki oktatásügyi népbiztos volt a proletár diktatúra alatt. Ez egyértelműen rímel Tormai Cecil Bújdosó könyvére, nem csak abban, hogy hogyan fogalmaznak, milyen módon beszélnek a Károlyi korszakról és a Tanácsköztársaságról, hanem abban is, hogy ez a két könyv a MANSZ legfontosabb forrásainak is tekinthető.
Azt, amikor visszaköltöznek végül a villájukba a Tanácsköztársaság bukása után, azt például hogy írja le? Mert hogy a beköltözés hogy zajlik, azt ugye elég sokan leírták. Karhatalommal vagy egyéb módon kiviszik őket a lakásból. Hogy történik a visszaköltözés? Szégyen szemre elkullog az, akinek kiutalták a lakást? Vagy hogy történik ez? A
Tanácsköztársaság vezetői ugye 19. augusztusában elhagyják Magyarországot. Nem emlékszem pontosan arra, hogy Réva Inné és a férje hogyan térnek vissza, de amíg a villában ez a népbiztos lakik, addig nekik egy szállodában kell lakniuk. És azért ez igencsak megterhelő, de magát a MANSZ toborzó gyűlést is, amit Réva Inné tart, ott a szállodában hívja össze. Tehát azt gondolom, hogy ha visszamentek is, nem okozhatod nagy traumát. Ezek az emberek azt gondolom 100 évvel ezelőtt talán ebben különböznek tőlünk, hogy bármilyen körülmények közé kerültek, mindenhol megtalálták azt, hogy hogyan kell akkor most intézni a dolgokat?
Hát nem tudom, hogy milyen terheket tesz ránk a világ. Mégiscsak az a benyomásom, hogy ami terheket ránk tesznek, az bírjuk mi is.
Igen. Lehet így is gondolni. Én egy picit másképp gondolom, és azért gondolom másképp, mert nagyon sokat foglalkoztam ezekkel az asszonyokkal, a Manszal, Tormai Cecillel, és nekem az jön le, hogy mi nagyon-nagyon messze vagyunk attól az erkölcsi tartástól, és attól az összefogástól, ami nekik sikerült. 100 év távlatából már egy nagyon-nagyon más történelmi helyzetben és nagyon más szellemi munícióval rendelkezünk, és nem tudom még mivel, de ez egy nagyon nehéz kérdés.
Révai Mór Jánosné 1959-ben hal meg, ez bizony azt jelenti, hogy azért leél a Rákosi rendszerben is jó pár esztendőt, és aztán utána pedig még a Kádár rendszerben is. Van valami még ott az 50-es években, 56 környékén, ami emlékezetes lehet az ő életéből, vagy már idős ember és nem foglalkozik közügyekkel, politikával?
Nem foglalkozik semmivel, sajnos nincsenek források. Ez a legutolsó az, hogy 1949-ben a fasiszta könyvek miatt bíróság elé állítják, és aztán utána a halál híre a következő. Én azt gondolom, hogy az ő számára ez a 19-es események olyan meghatározó volt, hogy azt nyilván nem szerette volna, hogyha ez a fiókban marad ez a napló, és akkor 1936-ban ezért került ennek a kiadására a sor, de utána ő teljesen eltűnik az újságokból is, illetve semmivel nem jelentkezik, tehát azt lehet mondani, hogy utána valószínűleg élte a nagypolgári feleségek életét, 1926-ban hal meg a férje, Révai Mór János, onnantól kezdve pedig már özvegy éli az életét. De Révai Mór Jánosnak is van egy visszaemlékezése, amire érdemes fölhívni a figyelmet. Ő is 19-ben ragadott egyébként tollat. Írók, könyvek, kiadók, egy magyar könyvkiadó emlékiratai a visszaemlékezésének a címe. Ebben is van egy nagyon érdekes rész, amit szívesen idézek. Azt mondta Révai Mór János, hogy ez a rendszer, itt a proletár diktatúrára gondolt, olyan mély sebeket ütött mindazon, amihez hozzányúlt, oly beláthatatlan, hosszú időkre kiterjedő katasztrófát idézett elő mindenütt, ahol rendelkezett, oly felfordulást eredményezett ott, ahol szervezni, rendezni akart, oly teljes anarchiát hagyott maga után, hogy szinte kötelezővé válik mindenkire legalább annyiban hozzájárulni a történtek helyes felismeréséhez, hogy a helyrehozás munkája némileg megkönnyítessék. Ez csak egy néhány sor ebből a naplóból, de akár az egészet lehetne idézni, ezért azt mondom, hogy ez is arra vár, hogy felfedezzék és elolvassák az emberek, és akkor megtudják azt, hogy 19-ről nem csak Tormai Cecil írt a Bujdosó könyvében, és 19-ről a kommunista időszakról, az első magyarországi kommunizmusról bizony ezeket is figyelembe kell venni, mert ezek más szempontból mutatják be azt, hogy hogyan élték át a hétköznapokat az emberek.
Az elején az asszimilációról beszéltem, és most akkor így szeretném befejezni a beszélgetést. Ugye az elején azt mondtam, hogy olyan emberről beszélünk majd, de hát mondhatnám a férjével, olyan emberekről beszélünk majd, akik teljesen azonosultak Magyarország 1000 éves történelmével. Mi ez a lelki folyamat? Mi az, amit ön lát a naplót elolvasva, meg egyáltalán ezt az életutat ismerve? Hogy jut el valaki addig, hogy beáll egy nép mellé, amelyikből nem véteted, de amelyikkel teljesen azonosul?
Erre nagyon nehéz válaszolni történészként is, meg egyébként is. Én azt gondolom, hogy azért a magyar kultúrának van egy olyan húzó ereje, hogy aki ide megérkezett Magyarországra, legyen az bármilyen nemzetiségű, azért erről tudunk más példát is, mert például a Herceg Ferenc is ugye német származású, de maga Tormai Cecil is nem csak magyar felmenőkkel rendelkezik, hanem német és francia felmenőkkel. És büszkélkedhet, egyébként büszkélkedett is mindig. Ő nagyon büszke volt arra, hogy magyar volt, de mellette ott voltak a francia és a német ősök. Talán ez lehet a válasz a kérdésre, hogy az a Révai Mór János, aki szintén zsidó családból származott, és a felesége, aki ugyancsak, és első világháború végén a nagypolgári budapesti zsidó családok tipikus életét élik, amikor összeomlás következik be az első világháború után, odaállnak a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége mellé, de azt is mondhatnánk, hogy odaállnak Bethlen István, Klebersberg Kuno, Teleki Pál vagy Horthy Miklós mellé. Az újjáépítés mellé állnak oda, illetve amellé, hogy ami 1000 évig jó volt, az most miért nem jó? Ezt Tormai Cecil is elmondta az egyik beszédében, hogy azok a népek, akik 1000 évig velünk éltek, velünk küzdöttek, minden csatába ott voltak, az első világháborút is végig küzdötték velünk, de most a világháború után elrabolják azt, ami a miénk. A révai házaspár tekintetében itt erről lehet szó, hogy ez az asszimilációs folyamat, ez a sejtjeikbe, a génjeikbe ment tulajdonképpen végbe.
Köszönöm a beszélgetést. A magyar kultúra nagy hatalom. Az biztos.
Az biztos.
Köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink. Az elmúlt percekben Révai Mór Jánosnéról beszéltünk, és akkor most felhívom a figyelmet a naplóra, a bolsevizmus napjai, naplójegyzetek 1918-1919. Ez a könyv címe, amit nemrég adtak ki. Nagyon köszönöm a beszélgetést dr. Nagy Gyöngyi történésznek, a Szőnyi Benyámi Református Általános Iskola magyar és történelem tanárának. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ha tetszett az ember emlékezet, keressék továbbra is a honlapokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották, viszont hallásra.